A stúdióban továbbra is Posfai Tünde, karriermentor, láthatóság szakértő, a Pointman Kft. Alapítója. És Tünde, kik azok, akik leginkább karriermentorhoz fordulnak?
Nagyon sokan vannak, akik szeretnék, hogy fogjuk a kezüket. Folyamatban gondolkodnak, stratégiában gondolkodnak. Tehát
itt nem feltétlenül a legelesettebbekre kell gondolni.
Igen, aki érzi már, hogy karrier elakadása van, és tudatosan szeretne készülni a következő lépésre. Akik bajban vannak, lehetnek közöttük is, hiszen van olyan vezetőügyfelem, sok ilyen vezetőügyfelem van, sajnos, aki elveszítette a munkáját, és ő maga is toborzó, akár 10-15-20 éve, de ugye akasztják a hóhért, szokták mondani a pult másik oldalán, nagyon nehéz a saját láthatóságával foglalkozni, hiszen neki nem ez volt a feladata, se szakemberként, se szakmai vezetőként és toborzóként sem, hogy a saját láthatóságával, márkaépítésével foglalkozzon. És ha valaki boldog volt és elégedett volt a munkájában, akkor nem is jutott eszébe, hogy ezzel foglalkozni kellene, tehát kvázi a nulladik pontra vissza a kályához megyünk, és építünk egy stratégiát. És ők nyilván akkor még nem feltétlenül tudják, amikor mentorra vágynak, csak azt tudják, hogy ők tudatosak, és ezzel tudatosabban szeretnének foglalkozni, energiát, időt rászánva.
Most mindig vannak ilyen kulcsszavak, vagy amit a zászlóra tűzünk, a brandépítés az ilyen, viszont egy nagyon fontos dolog, és egy picit beszéljünk mind a brand, mind a márkaépítésről, hogy ez mit akar az egyes esetekben, mert építhetünk brandet cégnek és saját magunknak is.
Így van. Az építés szót, őszinte leszek, nem is annyira szeretem. Inkább a láthatóságot, mert mindenkinek van egy márkája. Egy kezdő cégnek is van egy brand könyve, amiben leírta, hogy tulajdonképpen mi a víziója, a missziója, és ezt hogyan tudja láttatni, akár szöveges tartalmakban, megjelenésekben, grafikai megjelenésekben. Ha egy szakmai vezetőről beszélünk, akkor ugyanúgy van márkája, hiszen minden, ami már mögöttünk van, az már a mi márkánk, az a miénk, az senki nem veszi el tőlünk.
Ezt csak tudatosítani kell, így mert itt szokott lenni a hiba.
Így van, pontosan, és ennek a tudatosítása viszi el egyébként a mentoringban a legtöbb időt, és én ennek örülök. Tehát ez olyan, mint egy háznak az építése, tehát hogy megtalálni és megszilárdítani az alapokat, az elég sok időbe kerül, mint hogy utána falakat felhúzni, nyílászárókat betenni, a lépcsőket belül gyártani hozzá, és rátenni a tetőt. Ez a láthatóság gyakorlatilag tényleg onnan a szuterénből is indulhat, és a napfény tetőig, de lépésről lépésre. Hiszen ha van egy elem, amit kihagyunk, akár itt a álláskeresési mentoringról, vagy karriermentoringról beszélünk, vagy a munkáltatói brandről beszélünk, akkor nagyon hiányos lesz, és komoly fájdalompontokat okozhat ez a célunknak az elérésében.
Beszéljünk részletesebben arról, hogy láthatóság szakértő is vagy az vagy, és említettük a LinkedIn-t, ami ugye munkakeresők Facebookja, szokták így is mondani, mert hogy azért sok minden ott dől el, vagy ott lehet megfelelően kapcsolatokat építeni, ápolni, illetve hát rengeteg állásra ott lehet jelentkezni. Én azt néztem, itt ezt fel is írtam magamnak, hogy az, hogy te ennek a szakértője vagy, azt alátámaszthatjuk a saját profilod felépítésével is, hogy 4 év alatt nyomulásmentesen, organikusan 15 000-nél több követőd lett. Tehát ez azért ritkán valósul meg organikusan. És beszéljünk erről is, hogy mi mindent kell, vagy mit kell tudni ehhez, mit kell tenni ezért.
Igazából a nyomulásmentesség az azt jelenti, és hogy organikus növekedés az én szemszögemből, hogy előfizetések nélkül, hirdetések nélkül, spamek nélkül próbálja láttatni a saját szakma és személyes kompetenciáját. Valaki ezt márkaépítésnek hívja, én láthatóságnak. Tehát ami már megvan, akár a gondolatai, akár az előre mutató motivációja, azt megosztja másokkal, abból a szándékból, hogy értéket adhasson, vagy másokat segíthessen. Ha valakinél ez tudatos, és ezt szívesen megteszi, akár egy picit a komfortzónája feszegetésével, mint ahogy ezt én tettem, akkor gyorsan tud kapcsolódni hozzá sok-sok LinkedIn felhasználó. Nehéz, fába vágtam a fejszémet ezzel is, mert igazából követőket lehet vásárolni. Ha előfizetést igényel valaki a LinkedIn, akkor 4, 6, 8, 10-szer is láthatóbb tud lenni, tehát hogy én azt próbálom megtanítani azon LinkedIn felhasználóknak, akik nem szeretnének nyomulni, nem szeretnének előfizetéssel követőket magukhoz vonzani.
Szerintem sokan vannak így.
Igen, és nem is szeretnének komfortzónájukon kilépni vagy nem szeretnének napi szinten ezzel foglalkozni, hogy hogyan legyenek mégis láthatóak. Hogy mi kell hozzá, az egy elég összetett folyamat, alapvetően, és az első és a legfontosabb az az, hogy legyen jelen. A profiljával az már egy fél siker, egy hatékony, eredményorientált profil, azért ezt egy zárójelbe beleteszem, mert nem elég félig meddig kitölteni a profilt, az a motivációját vagy a célját előtte érdemes megfogalmazni, hogy miért is szeretne fent lenni. Ezen túl, hogyha heti szinten egyszer-kétszer felmegy a LinkedIn-re, akkor az nem árt. Nem muszáj posztolnia
és
valakinek.
És nem muszáj naponta, ez mondjuk egy jó hír sokaknak.
Nem muszáj naponta, így van, de azért a céltól függ ez a dolog. Ha valaki éppen a vállalkozását építi, és az ő érdeklődőinek a nagy része a LinkedIn-en van, akkor elengedhetetlen, hogy tartalmakban is megossza azt, hogy ő mivel foglalkozik, hiszen akkor el fogja felejteni az a közösség is, aki már hozzá kapcsolódott.
És nyilván egy csomó hibát is elkövethetünk a közösségi médiában, vagy akár a LinkedIn-en. Milyen hibákra szoktad felhívni a figyelmet? Nyilván mindent nem tudunk most itt felsorolni, mert hogy itt egy hónapos munkákról beszélünk, amikor leülsz egy ügyféllel, és felépíted, vagy segíted az építkezésben ebben a formában, de hogy mi az, amit azért semmiképpen ne kövessünk el, ha tehetjük.
Az egyik az előzőhöz kapcsolódik, én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy cél nélkül ne legyen ott látható senki, mert az nagyon-nagyon félre tud vinni. Lehet az is a cél, hogy csak egy üzleti közösségben szeretnék részt venni. Ott résztvevője akarok lenni, szeretném a kapcsolataimnak a tudásából jobbá tenni a saját életemet is. Miért fontos ez? És a második, ami tipikus hiba, hogy szövetségesek vannak, és egymást lájkolják, egymás posztjához hozzászólnak, de nem szakmai márkájuk láttatásával. Hiszen egy hozzászólásból is lehet tudni, és lehet érzékelni, hogy az adott LinkedIn felhasználónak mi a márkája, mivel foglalkozik, mi az, ami foglalkoztatja, hiszen hozzá akkor tudok kapcsolódni, hogyha érzem, hogy valami közös dolog van, vagy érdekel az, amiről beszél. Azok a hozzászólások, a köszönöm, a gratulálok, és egy-két smiley, az maximum arra jó, hogy szinten tartsa az ő láthatóságát az idővonalon, de ha igazán szeretné megmutatni a szakmai személyes márkáját, akkor ennél egy picit több kell. Tartalommenedzsmentről beszélünk, meg marketingről, meg értékesítési alap technikákról, ami nagyon-nagyon ijesztőnek tűnik, de gyakorlatilag ebben nagyon gyorsan bele lehet tanulni. Nem azt kell mantrázni magunknak, hogy hú, most a mai napon akkor meg kell írnom 3 posztot, vagy 3 poszthoz hozzá kell szólnom, hanem ha jön valami intuíció, akkor azt viszont nem szabad hagyni leesni a földre, érdemes papírra vetni, és amikor úgy érzi, hogy ezzel szereti magát láthatóvá tenni, akkor meg kell lépni azt a dolgot. Tehát, hogy ne tegye be a fiókba senki azt a jó gondolatot, azt a posztot, akár a profilját se a fiókba, mint ahogy az önéletrajz is, hogyha a fiókban van, akkor azt nem fogja a munkaerőpiac látni, és nem fogja tudni.
Hát, gondolom, nagyon magát. Fontos, hogy érték alapon kell kommunikálni, nem mindegy, hogy hogyan és mit teszünk, ahogy te is mondtad. A piaci szereplők egyébként mennyire eredményesen kapcsolódnak a LinkedIn-en keresztül most már egymáshoz?
Én úgy érzem, hogy nagyon eredményesek, a LinkedIn statisztikák is ezt mutatják, és nagyon sokan szívesen meg is osztják munkáltatóként is, és munkavállalóként is az eredményeiket.
Tehát sok minden ott dől el.
Sok minden ott dől el. Igen, én azt gondolom, már több éve a munkaerőpiac áthelyeződött a LinkedIn-re. Nagyon sok személyes kapcsolódás van, ilyenek például az egyetemi állásbőrzék, vagy a nagy állásbőrzék, amit mások szerveznek, a konferenciák, illetve hát attól függ, hogy a szenioritás szintjén ki hol áll, és milyen célcsoportja van, aki előtt szeretné magát megmutatni, de hogy egyre többen, egyre gyorsabban tudnak ott kapcsolódni. És annak okán is, hogy egyre több felhasználója van ennek az üzleti platform, és nem csak elsődleges, hanem másodlagos, harmadlagos ismerősökhöz is el lehet jutni. Tehát, hogyha valaki toboroz, akkor nem feltétlenül muszáj csak egy álláshirdetésben gondolkodnia, sőt, az álláshirdetés az nem is egy olcsó mulatság, és ha bedől nagyon sok önéletrajza hirtelen a fiókba, akkor őket fel is kell dolgozni, bár ebben a LinkedIn azért segít, de hogy nyugodtan hagyatkozzanak a toborzók és a munkáltatók is, ezt sokan posztolják is, és bátorítják egymást. Tehát egy posztban megjelenített nyitott pozícióra is sokan jelentkeznek. És hát sokan vannak a LinkedIn-en, akik azért vannak fent, hogy segítsék a kapcsolódást, nem csak karriermentorként, nem csak toborzóként. Én azt vettem észre, hogy egyre több olyan vezető van, aki szeretné a vezetői székéből mások boldogulását is segíteni, úgyhogy egy poszt is nagyon gyorsan megteszi a hatását.
És még a nyomulásmentességre egy pillanatig visszatérnék, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan szorongunk, és nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ezt hogyan tegyük elegánsan vagy jól, hogy ebben tudsz tanácsot adni, hogy mi segíthet? Hogy ez a rossz érzés csökkenjen?
Egyénfüggő, de az ügyfeleim többségénél a következő vált be. Először csak megfigyelőként vannak fönt, és érdemes megfigyelőként fent lenni a LinkedIn-en. Lehet ez kontraproduktív is, mert azt látják, hogy hú, hát nagyon sokan, és mondjuk ugyanaz a 8-10-15 ember posztol és reflektorfényben vannak, ő meg nem szeretne reflektorfényben lenni. De ha megfigyelőként ott van, akkor azt is önreflekcióval látni fogja, hogy mi az, amiben ő más. És ezt a más, ezt a különlegességet, mert mindenki különleges, ezt érdemes megmutatni. És az sem biztos, hogy először az idővonalon érdemes ezt megtenni egy posztban, egy hozzászólásban, hanem ha valakivel már kapcsolódott, akkor ott az üzeneteket használva lehet neki levelet írni. Vagy már a kapcsolódás is lehet egy levélváltás. Ez nem egy spam, nem adott el semmit, van egy apropója, ami miatt szeretné a kapcsolatot felvenni, vagy levelet írni neki, és ezen keresztül egy 300-400 karakterben is nagyon szépen és elegánsan meg lehet mutatni a saját személyes szakmai már.
Ha egy picit ugrunk, a beszélgetésünk elején többször is szóba került, hogy kétszer is kerestél kisgyermekes édesanyaként állást. Hogyan látod, a nők többsége mennyire küzd a magánélet és a munka közti egyensúlyozással, és miről mondunk le leggyakrabban?
Leggyakrabban magunkról mondunk le. Furcsa ezt kimondani, de gyakorlatilag édesanyaként, ha most édesanyai státuszból nézzük ezt a dolgot, arra törekszünk, arra az egyensúlyra, hogy mindenki jól legyen. De ez nagyon-nagyon sok tányért jelent a kezünkben, tehát hogy ha tányér zsonglőrök vagyunk, akkor ugye szeretnénk mindegyiket folyamatosan fenntartani, hogy ne essen le a földre, és azokat szaladgálunk, és próbáljuk megpörgetni azokat a tányérokat, és az utolsó tányér az általában mi vagyunk. És ez azért furcsa, mert ahhoz, hogy az összes többi tányér is szinten maradjon, nekünk kell jól lennünk. Az időfaktor az nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon sok mindenki boldogulására szeretnénk megfelelni vagy gondoskodni, szeretnénk jól teljesíteni a munkahelyünkön, szeretnénk, hogyha gyermekeink nevelésében részt tudnánk venni, nem annyit, amennyit mondjuk munka mellett tudunk, hanem abból még lecsípve, hogyan tudjuk ezt megoldani, segítsége vagy nem segítsége. Amiről lemondunk, az maga a segítség. Tehát, hogyha jön szembe, akkor ezt érdemes igénybe venni. Nekem nagyon-nagyon kevés segítségem volt, és amikor tudatosult bennem, hogy de szükségem van segítségre, akkor nehéz volt arra az útra rálépni, nem, hogy kimondjam, hogy igen, szükségem van segítségre, és ez is oké. És megtalálni a megfelelő módját.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy voltak-e nehéz vagy kritikus pillanatok nálad, mert hogy nyilván nem. Most már nagyobbak a gyermekek, de hát azért voltak ők kicsik.
Igen, én igazán akkor voltam, vagy akkor váltam igazi vezetővé, amikor nem csak szakmai és csapatvezetői státuszomról beszélek, hanem egy megterhelő vezetői feladatról, ami egy növekedési pályára állított cég esetében történt, amikor a második gyermekem volt kicsi. És én úgy éreztem, hogy hú, most már két gyermek, nagyon-nagyon sok dolog van mögöttem, de én ezt szeretném ezt a feladatot megoldani, szeretném megcsinálni. Ez egy olyan kihívás, amiből én magam alkottam, és nem is szeretnék kimaradni belőle, és a csapatomról is szeretnék gondoskodni. És egyre jobban nőtt maga a cég csapata is, és a végén már nem csak 50-60-80, hanem 120 fiam volt, ha szabad így mondani, egy informatikai szoftver készítő cégnél dolgoztam, és voltak hölgyek, lányok is, akik tényleg még az egyetem padjai között ültek, és akkor döbbentem rá, hogy igazából én nem lehetek. Mindenki vezetője, mindenki édesanyja, mindenki mentora, fontos inkább az, hogy az ő vezetőiket mentoráljam, és már is felszabadult idő. Tehát, hogy volt, ami triggerelte ezt a dolgot, és úgy éreztem, hogy ha valami rendkívüli helyzetben vagyok, hiszen egyre jobban azt éreztem, hogy fáradt vagyok, és már semmi nem fér, plusz dolog, meg pláne nem fér bele az időmben, és akkor ilyenkor ezt a pauza megállító gombot meg szoktam állítani, és gondolkodom, lelassulok ahhoz, hogy utána ismét felgyorsulhassak.
A kiégés egyébként elkerült téged, vagy találkoztál vele?
Utólag visszagondolva azt gondolom, hogy találkoztam vele, én akkor nem éltem ezt így meg, mint utólag, nem tudtam igazából, hogy kiégésről beszélünk, de azt hiszem, hogy jókor jó időben, tehát, hogy azok a tünetek, amik el tudtak volna hatalmasodni, azokat sikerült megállítani azzal, hogy kiléptem. Igen, kiléptem a munkáltatói keretek közül, akiket imádtam, és utána még vállalkozóként egy picit náluk dolgoztam, és ők is kérték, hogy maradjak, de amikor látták, hogy ez más, nem azért fogok felállni, mert nem szeretem ezt a munkát vagy a csapatot, hanem a saját érdekemben, az egészségi állapotom vagy a szakmai karrierem miatt, ami már ott determinált, és már nem az én motivációmnak volt megfelelő, akkor ők maguk segítették, hogy hogyan tudok mégis együtt maradni is velük, de vállalkozó útra lépni, és adtak nekem időt ahhoz, hogy az önmegvalósításom a magánéletemben is megtörténhessen.
Azt néztem, hogy építettél nulláról csapatot, része voltál hatékony és bizalmas szervezet felépítésnek, támogattál holding dinamikus növekedését, magyar cégeket segítettél multinacionális vállalattá válni, és még sorolhatnám, tehát mennyi mindenbe fogtál már bele. Mit jelent neked a siker? Tehát mit érzel sikernek, és volt-e olyan, amikor úgy érezted, hogy kudarc az, amit megélsz? Mert hogy amit le van írva, és amit olvastam rólad, az mind-mind plusz-plusz-plusz, és mész fölfelé. Vannak ebben hullámvölgyek, vagy voltak?
Voltak, és biztos, hogy lesznek is, és ezek a hullámvölgyek igazából nekem siker. Tehát, hogyha van egy ilyen völgy, akkor úgy érzem, hogy ott valamit tennem kell. Tehát, hogy valami olyan dolog maradt el, ami még előttem áll, ha szabad így fogalmazni. Azt hiszem, most is egy ilyenben vagyok. 3-4 évente érzem azt, hogy van egy célom, megvalósítottam, azon belül a siker nekem mindig az, hogy sikerült átadnom azt a tudást, tapasztalatot, és sikerült sikerre vinnem, vagy boldogabbá tenni az
ügyfeleimet.
Tehát a más
sikered, a te sikered is.
Így van. Akkor meg kell, hogy újuljak. Mert hogy a piac is változik, és nagyon-nagyon sok olyan ügyfelem van, aki például azért érkezik hozzám, mert hogy ő ugyanazt szeretné végezni, mint én, őket hívják versenytársnak, számomra nincs konkurencia, kollégák vannak, és hogyha jönnek és megkonzultáljuk, és nekem sikerül még átadnom számukra is tudást és tapasztalatot, akkor csak pörög a piac, és én azt szeretem. Most vagyok megint egy ilyen 4 éves periódusban, amikor úgy érzem, hogy valami új területet szeretnék keresni, új nispiacokat, hiszen új elvárások, új igények érkeztek a piacra, és kicsit lassabban fejlődtem azon a területen, és izgat, hogy az mit adhat nekem, vagy mit adhat az én ügyfeleimnek. Természetesen a láthatóság területén fogok továbbra is maradni, és legfőképp a munkaerőpiacon, bár egyre többen keresnek meg az utóbbi 4 évben vállalkozók is, hogy az ő láthatóságukkal is foglalkozzak, és lehet, hogy itt lesz az utam és az erősödés.
Beszéljünk még arról, hogy hogyan látod a piacot. Még az év elején vagyunk, itt vagyunk a 2025-ös év elején. Mit látsz a munkaerőpiacon, mik most a trendek, mennyire lehet előre tekinteni?
A legizgalmasabb időszakban vagyunk, azt hiszem, és kezdem a végével, hogy mennyi időre lehet előre tekinteni, fogalmam sincs, ez egy nagyon jó kérdés. Bárkit megkérdezek, nem tudok belőle statisztikát felmutatni számodra, mert valaki erre az év végéig lát egy célkitűzéssel, és azt látja, hogy több mint valószínű meg fogja valósítani, valaki kitűzte a célját, de nem tudja, mi lesz a következő hónapban, és itt vállalatokról, cégekről is beszélünk, valaki meg 5-10 évre tervez. Én azt gondolom egyébként, hogy egy 3-5 évre lehet előre látni, hiszen már van mögöttünk jó pár ipari forradalom, a legutolsó elég közel is van hozzánk. Az AI nagyon meghatározó ebben az évben, és az elkövetkezendő 2-3 évben borzasztó sok minden fog átalakulni. Ha most csak a munkaerőpiacról beszélünk, ezeket az eszközöket, amit az AI ad, egyre gyorsabban és hatékonyabban be kell vezetni.
Te használod?
A HR-nek igen, én a toborzás kiválasztásban használom, vagy használom a képzésekben, e-learninges anyagokban, chatbotokban, nagyon sok olyan dologban, ami az én munkámhoz szükséges, egyrészt gyorsítani a folyamatokon, másrészt pedig lassítani. Fontosan azért, mert hogyha mondjuk egy munkáltató csak a toborzás kiválasztásban használ AI-t, akkor arra fel kell készítenem a munkavállalói oldalt, hogy hol csúszhat el a láthatóság, ennek ellenére még hatékony tud maradni ez az eszköz, de mire kell odafigyelnie, például egy önéletrajz írásnál. Az AI az egy meghatározó dolog lesz. A másik a bér transzparencia, és azért is mondtam, hogy most a legizgalmasabb időszakban vagyunk így évelején, mert ugye a béremelések elején, közepén valaki már megtette, végén vagyunk, de hogy egyre nyitottabbak lesznek a bérek. És miután egyre nagyobb feladat elé állítja a cégeket a munkaerőpiac abba a tekintetben, hogy a tehetségeket bevonza, ezért el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e a bér transzparenciával foglalkozni a házon belül és házon kívül. Itt értem például az álláshirdetésekben megjelenített bérekre. És bizony vannak olyan szegmensek, ahol most már lassan kimondhatjuk, hogy nincs munkaerő, és nem nagyon látom, hogy ott mi lesz a megoldás. Ilyen például az agrárszféra, a kékgaléros területen nagyon-nagyon-nagyon sok cég küzd, nem hiába van munkaerőbeáramlás, úgyhogy nem csak ez az év lesz ebből a szempontból is izgalmas, azt gondolom, hanem az elkövetkezendő 2-3 év, hiszen erre fel kell készülni, és már benne is vagyunk ebben a dologban. És vannak a generációk, amiről már nagyon sokat beszéltünk, és hamarosan itt lesz a negyedik generáció, az alfa generáció, tehát 4 generáció együtt fog dolgozni a piacon, és az egy nagy kihívás lesz.
Akkor tényleg nagyon komoly izgalmak elé nézünk. Gondolom általában azt te szoktad kérdezni, hogy mi szerepel mások bakancslistáján, de mi van a tiéden?
Igen, valóban én szoktam kérdezni, és köszönöm a kérdésedet, mert hogy most épp gondolkodásban vagyok ugye az újabb megújulásomnál, hogy a következő bakancs listás dolog az mi legyen, és őszinte leszek, nem tudom. Az nagyon fontos számomra, hogy megtartani azt a szakmai origót, amit sikerült elérnem a piacon, és kapcsolódnak hozzám, ha már valaki a láthatóságommal kapcsolatba került, akkor valamilyen formában kapcsolódunk is. Talán az lenne a következő bakancslistám, hogy megtalálni azt a nispiacot, ahol tudok belemélyülni a szakmai kompetenciáimmal még jobban a fejlesztendő területekbe. Ezt még nem találtam meg. Ez az évemnek az egyik fő célkitűzése.
Akkor sok sikert, és akkor még beszélgessünk, térjünk vissza, hogy mit sikerült ebből kipipálni, rendben, illetve hogy milyen új célokat sikerült meghatározni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
Fei Tünde, a Pointman Kft. Alapítója, HR szakember, karrier mentor, LinkedIn szakértő volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!